Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az Adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ebben az epizódban három témával érkeztem hozzátok. Az első egy számomra nagyon örömteli hír, egy hazai magyar implementáció, ami egyértelműen jó célt szolgál. Én bevallom, korábban nem ismertem a Dynetail Magyarország nevű céget, na jó, oké, most sem ismerem, de a cikk erről szól, hvg.hu-n jelent meg, de azt hiszem több helyen is megjelent. A cím: Mesterséges intelligencia fogja segíteni a magyar mentőket. És előre tudják, hova kell majd menni ez a pontos cím. Hát így már egy kicsit ilyen clickbaites a cím, de azért nem vészesen. Ja, valójában miről van itt szó? És az a Dynetail Magyarország, ez az a cég, aki leszállította ezt a machine learning alkalmazást az OMS-nek, tehát az Országos Mentőszolgálatnak. Én nem ismerem őket, de innét is emelem kalapom, tök király a dolog. Ugye miről van szó? Tehát ugye a mentők az egy bizonyos aspektusból nézve egy logisztikai szolgáltatás, tehát majdnem olyan, mint egy futárcég. Jó, most tudom, ez ilyen tök izé, hogy a mentők egy futárcég, de abban az értelemben, hogy kis teherautókkal mennek helyszínekre, onnét embereket szállítanak egy központi raktárba, ami a kórház, most értitek, mire mondom ebből a szempontból. Ez egy logisztikai feladat, tehát egy optimalizálható logisztikai probléma. Én azt már sokszor mondtam több adásban is nektek, meg mindenki elolvashatja a neten, meg ez egy közismert, hogy az Amazon úgy volt képes arra, hogy ezt a same day delivery-t megcsinálja, tehát, hogy amikor megrendeled a cuccodat, akkor aznap meg is kapod. Nyilván nem azért, mert teherautók helyett rakétával szállítja az Amazon a cuccait, hanem azért, mert abban a raktárban vannak ezek a cuccok, amik a te városodban vannak, nem messze tőled, és már elő is vannak készítve. Hogy? Hát természetesen nem úgy, hogy gondolat olvas az Amazon, bár ilyen cikkeket is ugye lehet olvasni, hogy annyira be van az ember targetálva, hogy ő már előre tudja, amit te még nem is tudsz, hogy mit fogsz megvenni, de ők már tudják, ez nem így van. Viszont ami így van, az az, hogy olyan sok adatuk van, és annyira nagy ez az adathalmaz arról, hogy korábban kik mit vásároltak, amik, és persze gyűjtik a tracking cookie-ból is, tehát bizonyos szempontból persze a te érdeklődésed is ebbe belejátszik, jó eséllyel, de hogy a környékedről, városodról, stb., hogy demand management szoftverek, tehát kereslet előrejelző szoftverek, amik persze ezek gépi tanulási szoftverek zömmel, ma már, amúgy persze nyilván nem csak ilyenek vannak, de ma már ezek vannak az élmezőnyben, előrejelzik, hogy hol lesz valamire szükség, azokat kiszállítják a nagy raktárakból a kicsi elosztókba, és tulajdonképpen így tudják elérni ezt a szolgáltatást. Természetesen ezek nem tökéletes algoritmusok, hiszen még az Amazon sem tudja a valóságot előrejelezni, csak jó becsléseik vannak, ezért létezik az Amazon Box, ugye ez, amikor kiszállítanak a raktárakba a dolgokat, amikről úgy gondolják, hogy el fogják adni, de nyilván ez egy x százalékos pontossággal működik, amit nem sikerül eladniuk, azt utána azzal kezdeni kell valamit, és mivel nekik továbbra is egy logisztikai cég, és kereskedelmi cég persze, de most a logisztika oldaláról van szó, ezért nekik baromira nem éri meg utána ezt visszacipelni, vagy ilyesmi, úgyhogy azt csinálják azért, hogy pörögjön a rendszer, hogy ezeket egy bazin nagy dobozba berakják, zsákba macska jelleggel, ilyen mystery box, adnak rá egy flat rate árat, tehát egy egységárban, és meg lehet venni. És vannak, akik ezeket meg is veszik Amerikába, ez ugye ilyen, gyakorlatilag ilyen félig meddig szerencsejáték, mert $1000, vagy nem tudom mennyire, most nem tudom pontosan mennyibe kerülnek, megveszed, és akkor lehet, hogy van benne 27 darab iPhone, és akkor baromi jól jártál, vagy 50 darab, meg két laptop, meg lehet, hogy van benne 6000 úszósapka toktető, és akkor nem annyira jártál jól. Ez ilyen zsákba macska. Na, hogy így oldják meg ezt a dolgot, és gyakorlatilag ugyanez a logika van itt az OMS kapcsán is, tehát természetesen nem arról van szó, hogy már előre tudják, hogy te majd két hét múlva a nem tudom, ka utca 3 előtt szívrohamot fogsz kapni, úgyhogy előre oda mennek, mert ha nyilván ilyet tudnának, akkor esetleg lehet, hogy érdemes lenne szólni az embernek, hogy figyú, próbálj meg valamit tenni, meg két hét múlva szívrohamot kapsz. Nem erről van szó, hanem egy demand forecasting zajlik, tehát, hogy megpróbálják, ezek valószínűleg sikeresen, megpróbálja előre jelezni a modell, hogy hol lesz szükség, milyen szintű. Ugye itt a cikk írja is, hogy a példa, amit ír, hát én nem értek a mentőzéshez, de azt írja a cikk, hogy P1 prioritású feladat, tehát mondjuk valószínűleg a P a prioritás, tehát mondjuk ez egy kicsit redundáns, de értitek. Szóval, hogy kategóriákra bontották a feladatokat, ilyen prioritás kategóriákra, lehet, hogy más kategóriák is vannak, nem tudom, a cikk közelről az egyről ír, és megpróbálják előjelezni, hogy hol, tehát mondjuk itt a példa az, hogy a Blaha Lujza téren, tök minden nyilván valami nagyobb csomópontban környékén, hol lesz mekkora prioritású feladat. És gyakorlatilag ezt a predikciót felhasználva fel lehet készíteni a mentőszolgálatnak a munkatársait, hogy milyen felszereltségű kocsival, milyen tudású személyzettel, nagyjából mennyire lesz szükség, és hol, mikor. Tehát ez nyilvánvalóan arra való, hogy optimalizáltan lehet kihasználni az erőforrásokat, amik nyilván mindig szűkösek, akár mennyi is van, és ez egyértelműen közvetlenül hozzá tud járulni az életmentéshez, hogy egyáltalán az OMS munkájának a minőségéhez. Ugye azt írják, hogy, és ez nyilván nem meglepő, hogy a cég számára az OMS biztosítja az adatokat, ami most egy struktúrált adattárházban tárolnak, ami azt jelenti, hogy baromi jó pozícióból indult ehhez a feladathoz a mentőszolgálat, hiszen már volt egy struktúrált adattárházuk, úgyhogy magyarán szóval nem kupiból indult az adatfeldolgozás, ez szuper jó kezdés, úgyhogy ez egy nagyon logikus továbblépési lehetőség volt, úgyhogy gratulálok nekik, tök jó, hogy ezt csinálják. Nyilván sok cég csinál ilyen demand előrejelzés machine learning megoldásra, én is csináltam már több ügyfélnek is, nincs ebben ilyen szempontból csoda, vagy nagyon nagy különlegesség, viszont most hallok először magyar példát, ami ilyen, tehát ilyen közjót szolgál, mint amilyen a mentőszolgálat, és itt meg is kell. Ja, amúgy abszolút nem szponzorált a PLOSZ, tényleg nem ismerem ezt a céget, tehát félrejtés ne legyen, csak egyszerűen szerintem ez egy tök jó dolog, és érdemes tudni róla, és azt írja a cikk, hogy egyébként ezt a cég ezt a szoftvert ingyen tauda az OMS-nek, hát nyilván nem véletlenül megjelent az összes cikk róluk, tehát hogy az ilyen charity munkáknak általában ugye a nyilvánossága a bére, ettől függetlenül ez egy igazán jó fej dolog, és szerintem ez királyság, úgyhogy örülök ennek a hírnek, és remélem ti is. A link természetesen a show notes-ban. A következő témánk az egy viszonylag hosszú cikk, a Scientific American-en jelent meg. Hát az író nevét meg se próbálom, meg Anil, addig jó vagyok, Anantashavami, jó, hát mindegy, értitek, nem tudom ezt, mindegy. És a cím pedig AI Designs Quantum Physics Experiments Beyond What Any Humans Can Conceive. A cikk aránylag hosszú, bár viszonylag érthető, mármint a viszonylag azt jelenti, hogy hát mégiscsak kvantumfizikáról van szó, annak a keretein belül érthető. Én javaslom megkattintásra. Most, bár engem nagyon érdekel a kvantumfizika, szoktam is róla olvasni, de nagyon nem értek hozzá, tehát hogy véletlenül sem akarom ezt a látszatot kelteni, hogy én ezt vágom, mert nem. Úgyhogy én csak ilyen nagyon leegyszerűsített változatban fogok erről beszélni, azon a szinten, amit még én is értek. Mert a cikknek nem is a kvantumfizikai oldaláról fogok beszélni, mert hát az nem a témája az adatépítésznek, bár szuper érdekes, hanem természetesen a machine learning AI oldaláról. Arról van ugyanis szó, hogy van egy Mario Kren nevű kvantumfizikusunk, aki még 2016-ban Bécsben dolgozott egy Melvinnek elnevezett machine learning programmal, amit hát ő vagy ő és a társai programoztak. Ez a Melvin, ez egy olyan gépi tanulásos algoritmus volt, aminek az volt a feladata, hogy rendelkezésre álló ismert kvantumfizikai összefüggésekkel és építőelemekkel, mármint a kvantumfizika építőelemeivel, próbáljon meg tulajdonképpen addig homokozni, amíg olyan kvantumfizikai problémákra megoldást nem tud javasolni, amikre jelenleg nincs megoldás. Persze olyanokra is javasoltattak vele, amire már van, hiszen így lehet ellenőrizni, hogy egyébként értelmes dolgokat csinál-e maga a program. És hát természetesen a cikk arról szól, hogy eredetileg arra akarták kifejleszteni ezt a megoldást, a Malvin, hogy felgyorsítsa ezeket a számításokat. Ugye nagyon a kvantumfizikában elég sok mindent nem lehet ugye pontosan kiszámolni, hanem különböző becslésekkel lehet közelíteni, és ezeket a becslő függvényeket, nonlineáris összefüggéseket, például egy neurális, nem írja ezt itt pontosan a cikk, de például egy neurális háló jól tudja ugye közelíteni. Én is végzek ilyen, már nem a kvantumfizika, más területen, de ilyen munkát, ahol nagyon bonyolult fizikai számításokat kvázi helyettesítünk egy gyorsabban megoldható neurális hálóval, ami még ugyanúgy kellően jó. Na, ez volt az eredeti cél, amire csinálták, de rájöttek, hogy nem erre, vagy nem csak erre való. Ugyanis a sok megoldás között, amit a gép kidolgozott, és egyébként jó volt, és tényleg gyorsabb volt, mint a hagyományos fizikusi vagy mérnöki megközelítésű számítás, tehát amire eredetileg tervezték, azt amúgy tényleg csinálta, pipa, de volt olyan megoldás, ami elméletileg lehetetlen volt. Tehát kvázi hibás megoldás. Csak feltűnt ennek a fizikusnak az, hogy, tehát a Mario Krennek, hogy hát hogy van az, hogy minden megoldása jó a gépnek, így tömegébe, tehát több jó megoldása van, és akkor van egy rossz, amiben ráadásul elég biztos is volt a gép, hogy az jó, és az elvileg rossz volt. Na és ezt kezdték el tanulmányozni, hogy hát mégis mi történhetett itt, nyilván debugolással kezdték, tehát a feltételezés az volt, hogy rossz a szoftver, nyilván, és nem az, hogy rossz a fizika, ami nyilván jogos feltételezés, és hát arra jutottak, hogy nem rossz a szoftver, egy olyan kvantumfizikai kísérletet kvázi tervezett, ha lehet ezt így mondani, ami eddig nem volt ismert a fizikusok számára. Tehát, persze ez ilyen clickbait duma, hogy hozzá felfedezett valamit az AI, rohadtul nem, de hogy hozzájárult ahhoz, hogy ez a csapat felfedezzen valamit, ami korábban nem volt. Hogy mi ez a valami, na ez az, amiben most nem fogok belemenni, mert annak sok értelmét nem látom, hogy én kvantumfizikát magyarázzak nektek, miközben nem értek igazából a kvantumfizikához. Aki ért hozzá, vagy akit érdekel, az kattintsa meg a linket a show notes-ban, és olvassa el. Én elolvastam, de nem érzem úgy, hogy ezt nekem el kéne mondanom nektek. Nem hiszem, hogy az bárkinek hasznos volna. De az az oldala, hogy egy machine learning megoldás, amit kifejezetten erre találtak ki, amit az előbb elmondtam, rájön egy olyan összefüggésre, amit korábban nem láttak, és egy új matematikai függvényrendszer alkot meg, ha úgy tetszik. A kvantumfizika terén az szerintem egy fantasztikus dolog. Ez ugye gyakorlatilag egy mellékterméke a normál működésének, tehát nem erre találták ki, tehát ez nem egy ilyen fizikus AI, aki majd így felfedez dolgokat, csak egyszerűen egy olyan rendelkezésre álló matekokból egy olyat is megtalált, amit mi emberek még nem. Ilyen egyszerű. Legalábbis pár szóban elmondva. De javaslom nektek, hogy kattintsátok meg, elég jól részletesen le van írva a cikkben, úgyhogy tényleg ajánlom nektek, csak egyszerűen nem akarok kontárkodni. A harmadik és utolsó ebben az adásban utolsó témánk az Nvidia házatájáról érkezett, és hát az, hogy az Nvidia miért csinál machine learning dolgokat, az elég nyilvánvaló, nekik ez hatalmas biznisz, és hajtják is rendesen, de itt egy olyan implementációt mutattak be, amit korábban nem láttam, és nagyon érdekes. Mindenki ismeri ugye a deepfake-et, legalábbis azt hiszem, hogy mindenki, aki hallgat, hogy ez amikor ugye videókat készítenek emberekről, és olyan dolgokat mondanak, vagy csinálnak ezek az emberek, amiket valójában ugye sosem tettek, tehát mit tudom én, van egy beszéd, az amerikai elnöknek van egy beszéde, és akkor ráhamisítják mondjuk az én arcomat, vagy valami ilyesmi, vagy fordítva. Ugye ezek a deepfake-ek, ezeket ismerjük, de ezeket általában hát vagy vicces dolgokra használják, vagy káros dolgokra használják, de hogy itt most egy olyan példa van, ami hasznos dolog tud lenni. Na nem teljes mértékben a deepfake-ről van szó, Ishan Shalian tollából van a cikk, More Than Meets the Eye, How GANs Research is Reshaping Video Conferencing a cím. Itt arról van szó, hogy GANokkal, tehát ez a Generative Adversarial Network, tehát ezekkel a páros neurális hálókkal, amik egymás ellen hát, harcolnak, mondjuk így, kifejlesztettek egy olyan technológiát, ami a videokonferenciáknak a sávszélességét tudja nagy mértékben csökkenteni. Ugye, mi történik a videokonferencia során? Egy csomó videofeed utazik a neten. Hát azt hiszem, hogy a covidos időszak után mindenki, home office-olás után mindenki tudja, vagy megtapasztalta, legalábbis jó sokan, hogy hát ez hol nagyon jól működik, hol meg borzasztó szarul, mert rossz a vonal, szemcsés a kép, kimarad a hang, robotos, tűrűrűrű. Szóval a sávszél az egy állandó probléma. Ráadásul minél többen mennek ebbe az irányba, annál nagyobb probléma lesz, szóval ez mindannyiunkat érintő gond. És akkor arra gondoltak, hogy mi értelme van ennek az egész videójel egymásnak küldésnek. Hát nyilván azért, hogy lássuk az arc kifejezését annak, akivel szemben ülünk, mert az a kommunikációnk egy jelentős része, nem csak a hang, jobban tudnak így az emberek, legalábbis az emberek többsége jobban tud így kapcsolódni, beszélni, figyelni a másikra. De mi van akkor, ha ehhez nem kell átvinni a videójelet, és itt jön be ugye a dolog, amiről beszélek, vagy amiről szól a cikk, hanem azt csináljuk, hogy mindenkiről van egy statikus, mármint hogy mondjuk egy konferenciahívásban többen részt vesznek, mindegyikről van egy statikus képünk. Hát ez ugye az első kép mondjuk, ami bejelentkezik, tehát hogy gyakorlatilag egy fotó. És ebből készítünk egy, és itt jön be a machine learning, ami ezt csinálja, készítünk egy modellt, egy 3D animált modellt, ha úgy tetszik, és utána nem csinálunk mást, mint hogy ahogy az illetőnek a szája, arca, mimikája mozog, mi azt leképezzük, és csak ezt az adatot küldjük át a videójel helyett a másik oldalra, ahol pedig ugyanez a szoftver visszaképezi ezt, és leanimálja az arcon. Magyarul többé-kevésbé, mondjuk tegyük fel, hogy velem beszélsz a videokonferenciában, többé-kevésbé az én arcomot fogod látni, vagyis azt fogod látni, hogy az én arcom mimikáit lefordítja az AI, és a te oldaladon újra képezi. Hogy ez miért jó? De azért jó, mert ezeknek az arcváltozás információknak az átküldése, az tized annyiba nem kerül, mint a videó feed átküldése, adatmennyiségben, meg sávszélben. Magyarán lehetséges az, hogy mikor velem beszélsz, lásd a mimikámat, legalábbis többé-kevésbé, nyilván nem 100%-os hűséggel, lásd az arckifejezésemet, egy tényleges beszélő embert láss, aki amúgy tényleg olyan, mint én, de nem én vagyok, csak az én nagyon-nagyon hülyen működő modellem. És ennek az a lényege, vagy az a célja, hogy a sávszélt csökkentse, és ezáltal egy ugye jó minőségű videokonferencia élményt tudjon biztosítani, tényleges arcokkal, nagyjából tényleges mimikával, anélkül, hogy ténylegesen átküldje az arcot és a mimikát. Meg lehet kattintani a linket a show notes-ban, ezt azért ajánlom, mert nyilván értitek, hogy miről van szó, de azért ajánlom, mert ott van egy tök jó YouTube videó is, ahol meg lehet nézni egy ilyen demo keretében, hogy működik ez az egész, és hát tényleg meglepően jó. Én nem teljesen tudok ehhez kapcsolódni, mert én az a típus vagyok, akinek nem annyira kell a másikat látni, tehát hogy én így nem tudom, hogy kell ezt jól mondani, szóval én ilyen viszonylag szellemi ember vagyok, vagy nem tudom, hogy kell ezt jól mondani, tehát figyelek arra, amit a másik mond, és abból próbálok megérteni. Nyilván olvasom én is a testnek a jeleit, mint minden ember, most nem erről van szó, csak nem tudom, én alapból be se szoktam kapcsolni a kamerámat, hanem muszáj, csak nem kéri valaki más, mert így valahogy nem érzem szükségét. De pontosan tudom, hogy nagyon sok ember nem így van ezzel, és nagyon sok ember szereti látni a másik felet, és úgy tud vele kommunikálni, szóval ez egy létező valós probléma és igény, és erre ez egy érdekes megoldás. És amiatt, hogy nyilván ez egy machine learning megoldás, érdemesnek találtam így bemutatni nektek. Én nem tudom, hogy ez valaha be fog-e épülni valamelyik ilyen nagy, nem tudom, ilyen chat cégnek a nem tudom, Zoom-ba, Skype-ba, Teams-be, nem tudom mibe, de azt gondolom, hogy választható opcióként lehet, hogy ez előbb-utóbb működni fog. Nyilván az Nvidia az új Maxine SDK-jának a népszerűsítésére találta ezt ki, ez a Vid2Vid. Ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon érdekes implementáció, egyben egy picit ijesztő is, nem tudom, tehát azóta ezen kattogok, hogy ugye mikor digitális fényképezővel fényképezünk, tehát magyarul manapság az esetek 99.9%-ában, gondolom én, nem hiszem, hogy sokan van köztetek, akik még filmes gépkészülékkel fényképeznek, akkor ugye nem azt fényképezzük le, amit mi látunk, vagy nem azt fényképezzük le, amit a kamera lát, hanem azt fényképezzük le, hiszen a többségünk nem RAW-ban fényképez, hanem JPEG-be vagy valami hasonlóba, amit a kamera szoftverre lefordít abból, amit az érzékelő észlel. Tehát tulajdonképpen soha nem az igazi képet látjuk. Itt is erről van szó, tehát oké, soha nem az igazi embert látjuk, de ha kellően jól le van fordítva a mimikája és az egész minden, ami abból van, amit láthatsz az emberből, akkor tulajdonképpen az ugyanolyan jó lesz, vagy ugyanolyan elfogadható valóságkép lesz, mint amikor a telefonunkkal, vagy a tök mindegy fényképezőnkkel fényképezünk, és akkor azt mondjuk, hogy hát tényleg ezt láttuk, ami megörökítettük a valóságot, holott marhára nem, azt egy szoftver fordította le. Ugye, ha filmesen fotózunk, akkor ez nem igaz, de ma már senki, vagy nagyon kevesen csinálják ezt. Szóval nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, vagy, mert ezt úgy voltam vele, hogy hát mi értelme, hát akkor ennyi erővel egy rajzfilmfigurát is nézhetnék. De azóta belegondoltam, és nem, nincs igazam, úgyhogy szerintem ez egy érdekes dolog, és be akartam számolni nektek róla. Ennyi volt már az adatépítész, köszönöm a figyelmeteket, remélem tetszett az adás, találkozunk a következő epizódban, sziasztok!